Crosby műsorának ismétlését hallják. Danko Extra. Ma a Nóta nagymestereiről. A műsorvezetők Budai Beatrix és ifjabb Sárközi Lajos.
Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit. A mai Dankó Extra egy különleges utazásra hív, nem csak egy kivételes zenészről beszélünk, hanem egy egész muzsikus dinasztiáról, a Lakatos muzsikus dinasztiáról.
És hogy mindezt még közelebb hozzuk önökhöz, ma vendégünk is van, a Liszt Ferenc díjas, Téki Lakatos Sándor prímás.
Én Budai Beatrix vagyok, és itt van mellettem ma is ifjabb Sárközi Lajos. Így együtt kérdezzük majd a legendás muzsikust, akinek köszönjük, hogy megtisztelt minket, és itt van a stúdióban. Jó napot kívánunk!
Én is csókolom, jó napot kívánok, nagy szeretettel üdvözlöm én is a Dankó Rádió hallgatóit, és nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Hogy van, Sanyi bácsi? Ez az első kérdésünk.
Időjárástól függően, kedves Beatrix, ma éppen nem vagyok a csúcson járás szempontjából. Most, hogy elhagytam valamennyivel a 80. évemet, azt hiszem, hogy nem kell elégedetlennek lennem.
Isten éltessem még nagyon sokáig.
Nagyon szépen köszönöm.
Erőben, egészségben. Na hát én azt mondom, hogy rögtön csapjunk a közepébe, illetve rögtön üljünk fel arra a kis időgépre, és repüljünk vissza. Mennyit? 50, 100, 200 évet, Sanyi bácsi?
Több mint 200 évet.
Na, és mi történt ki több mint 200 évvel ezelőtt?
Durván 200 évvel ezelőtt kérte a Lakatos Ferdinánd nevű ősünk a letelepedési engedély Győrbe, mint hangász. Ugye akkor a muzsikusokat hangász néven jegyezték, és valahogy idáig terjed vissza az, amit tudunk, hogy ez volt a győri ág. Valahogy a család keveredik a bihari családdal, amit nem tudunk pontosan,
nem
hogy
sikerült kideríteni.
Hogy ez lehet, hogy nem vér szerint. Ennek az a története, hogy az én Dén nagymamámnak, a Déki Rozáliának az édesapja volt Déki Sándor. A romák nem igen szokták Y-nal írni a nevüket, de a Rozinyanyának a születési anyakönyvi kivonatában Y-nal van bejegyezve a neve. Ők ketten voltak, kislányok, a Rozinyanya és a testvér a Kornélia. Na most itt nem tudunk jobban visszamenni a történetbe, de a Déki Sándor és a felesége valamilyen okból kifolyólag nagyon korán meghaltak. Tehát a két kislány árva maradt. És ekkor lép be az, hogy a győri Farkas Miska, aki a Biharinak az unokája volt, ő fogadta örökbe a két kislány. Na most hát azért két kislányt örökbe fogadni minden családi kapcsolat nélkül nem igen feltételezhető, szóval innen van valami, amit soha nem tudtunk kideríteni. Viszont kiváló neveltetésben részesültek, mert a Miska bácsi egy nagyon híres ember volt, és nagyon gazdag. Arról nem beszélve, hogy a felesége, Flak Paulina volt, aki a császár és királyi főerdésznek a lánya volt. És itt van egy kis romantikus történet, hogy amikor a Miska bácsi a nagypapájával Bécsbe a császári udvarban muzsikáltak, akkor ismerte meg a Paulina nénit. Na kérem, az történt, hogy a Miska bácsi megszöktette a Paulina nénit, és hát a papa elkezdte keresni a lányát, hogy hova lett a lány, és megtalálták Győrbe, idehajtott Győrbe, és hát látta, hogy milyen körülmények között van a kislánya, hogy mennyire megbecsülik, és áldását adtak erre a Frigyre. Hát így kapcsolódunk valahogy a bihari családhoz. A Miska bácsi bejárta az egész világot attól függetlenül, hogy Győrbe volt a székhelye. Tényleg Magyarországon és világszerte egy ismert ember volt. Így aztán a Rozinyanyát, mi csak Rozinyanyának hívtuk. Ő egy kiváló neveltetés kapott, mert Paulina néni soha nem tanult meg jól magyarul, viszont kiválóan beszélt az én nagyanyám franciául és németül.
Az igen.
A Rozinyanya 53-ban meghaltott, akkor én 8 éves voltam, de nagyon sok nyarat lent töltöttünk náluk Győrbe, mert ő soha nem jött fel Győrből Budapestre. És viszont szült 13 gyereket.
Az igen.
13 gyerekből 4 gyerek maradt életben. Többen sajnos meghaltak, a Miska bácsi, a Tóni bácsi, Lakatos Tóni, az én nagymamám az Irén, és a legkisebb a Tibor.
Ki volt az, aki Lakatos Sándor, előtt még ugye Lakatos Flóris tehetségét felismerte? Mennyire volt ez abban az időben egyértelmű, hogy a fiúgyermekek muzsikálni fognak?
Az én nagypapám az ugye komáromi volt, viszont nagyon érdekes módon ő is Lakatos volt. Így a két Lakatos család házasodott össze, Lakatos Irén és Lakatos Flóris, és valamikor a nagypapa 12-13 éves korában gyakorolt a házukba, akkor még hát ez ugye Magyarországhoz tartozott, és a világhírű professzor, a Sefcsik Otokár arra sétált a házuk közelébe valami, és meghallotta a nagypapát hegedülni, és bement, hogy ki hegedül, és meglátott egy kis gyereket. Beszélt a nagypapának a szüleivel, hogy ő ezt a gyereket elvinné Prágába, az ő osztályába, és akkor így aztán elköltözött az egész család Prágába, és a nagypapa a Sefcsiknél diplomázott. Tehát ő valóban egy diplomázott hegedűművész volt, már belépett a családba, és neki született aztán két fia, ugye az édesapám a Sándor, és a nagybátyám a Flóris, hogy nálunk a családban az Otokár Sefcsik féle metódus volt a tananyag, jobb kézre, bal kézre is, és skála szisztémát viszont hubait tanultunk.
Bocsánat, itt csak
nagypapa közben... rendteletesen komolyan ragaszkodott ezekhez a dolgokhoz, és azt mondta, hogy ha valaki ezeket az iskolákat végig hegedüli, akkor vagy megtanul hegedülni, vagy hagyja abba. És érdekes módon nem cigányzenekarral jött el Győrbe, hanem a Hermann Quartetnek volt a második hegedüse.
Tehát a klasszikusban
igen,
volt
tehát otthon inkább. Hol cigányprimás volt, hol ez, de akkor éppen egy koncertet Győrbe adtak, és akkor ismerte meg a nagymamámat, az Irént, és akkor házasodtak össze. Ez volt 1918-ban.
Hát nem is olyan régen. A Lajos szeretett volna valamit hozzáfűzni.
Igen, csak hogy lefordítsuk nagyon egyszerű nyelvre. Tehát Otokár Sefcsik, aki tényleg mai napig használjuk az ő metódusát, hogy ezzel is szeretném azt jelezni, hogy a régi nagyprímások mennyire tanult muzsikusok voltak, tehát nem kisebb tanároktól tanulhattak, mint Sefcsik, Hubai, később Zatureczky. A prímásságnak volt egy nagyon nagy rangja, és hát természetesen nagyon kellett tudni hozzá hegedülni, és ezek a prímások végigjárták ezt a nagyiskolát.
Bizony, nagyon képzett muzsikusok voltak. Az édesapám miután, ugye hát az édesapjától elkezdte a tanulmányokat, és amikor elért egy bizonyos életkort, akkor ő is beiratkozott a Zeneakadémiára, és Zatureczky növendék volt, és ország divadarnak volt a növendéke, de viszont amikor megalakult a Magyar Rádió népi zenekara, és az édesapámat választották vezető prímásnak, akkor ez egy olyan elfoglaltsággal járt, hogy ezt a tanulmányokat akkor abba kellett neki sajnos hagyni. Kiváló bizonyítványa volt neki végig, de nem tudott lediplomázni, bár az édesapám mindig azt mondta, hogy neki nem is szükséges ez a diploma, mert tudod, fiam, annak érdemes hegedűművésznek lenni, akinek kiejtik a nevét, és az egész világon tudják, hogy ő egy hegedűművész.
Hát ez ennek
oda kell mondani a nevem elé, hogy hegedűművész, megette a fene. Szóval édesapám lett 1951-ben a Magyar Rádió népi zenekarának a vezetője. Ez egy kiváló zenekar volt.
Na de még mielőtt belecsapnánk ebbe a témába, előzzük meg, és ne utána, hanem már most muzsikáljon a Magyar Rádió népi zenekara Lakatos Sándor prímás vezetésével. Fogadják sok szeretettel.
kedves hallgatóink, önök még mindig a Magyar Zene Rádióját hallhatják, és abban is a Danko Extra című műsorunkat. A mai nap nem kisebb nevű vendégünk van, mint Déki Lakatos Sándor, Cigány Prímás. A Lakatos név a magyar muzsika világában nem véletlenül cseng azért olyan ismerősen, mivel a család zenei hagyományai több generáción át átíveltek. Az édesapjának a kezdeteiről tessék minket beavatni itt a kulisszák mögé, hogy hogyan is kezdett el hegedülni, és mikor lépett a prímási pozícióra.
Hát a tradíciók nem tették kérdésessé a családba, hogy valaki prímás lesz, vagy nem lesz prímás, hogyha a muzsikus hajlama az megvolt. Erre a több száz évre visszamenőleg, tudomásom szerint összesen két fiú nem választotta a muzsikusi pályát. Az egyik volt annak a Ferdinándnak, aki letelepedett a fia, aki tengerész lett.
Tengerész.
És egy hajó balesetben vesztette az életét, és ezért a családban többet nem kereszteltek Ferdinánd névvel senkit. A másik viszont egy Lakatos Pál nevű fiú volt, akiből viszont bíró lett. Én tudomásom szerint mindenki ezt a pályára. Hát nem is tudtunk volna más választani. Míg az én nagymamám terhes volt az apukámmal, addig már a Flór is már ugye 4 évvel hamarabb született, már ő régen gyakorolt, édesapám a nagymama hasába más nem hallott, mint a muzsikát. Nálunk a házmester bácsi, a Csík bácsi, az nem a Akácos utat fütyült, hanem a Beethoven hegedű verset fütyült, mert ugye nálunk az az igazság, hogy egy klasszikus zeneoktatás folyt, mert a nagypapa ugye először megtanította a fiait a hangszer használatára, hisz elvégre az, hogy a prímás és a cigányzene, az már egy műfaj. Azt már külön kell megtanulni. Ugye az már igényel egy nagy hangszeres tudást, és minél tökéletesebb a hangszerismeret, annál tökéletesebb a prímási tevékenység. Tehát a régi prímások bizony nagyon, de nagyon képzett muzsikusok voltak. Hát Magyar Imre, vagy ha a 36. Rászlasz fiátok, rászületett muzsikus volt, utolérhetett.
Volt egy olyan hangszerismeretük, hogy tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy azt csináltak a hangszerükkel, amit akartak, és csak ezután belerakták azt a pluszt, ami jött a szívükből.
Így van.
Hát és ettől lettek ők ennyire nagyon különlegesek.
Hát azt mindig mesélte nekem az édesapám, hogy ugye a Hubai Jenőnek volt egy mesterkurzusra a Zeneakadémián, és aki nem jött el erre a mesterkurzusra, az azt nem igen jegyezték.
Lakatos Sándor életében ugye meghatározó pont volt az, amikor a Magyar Rádió népi zenekarának vezetésére felkérték.
Hát ez nagyon érdekes volt, hát akkor még kisgyerek voltam, ugye 5-6 éves, egy ilyen szobakonyha a fürdőszobában laktunk a Mária utcában. Kopogtattak, én ajtót nyitottam, és egy rettetes magas ember állt az ajtóba, így fel kellett rá nézni. Ő volt a Rács Zsiga bácsi. És kérdezte, hogy kisfiam, anyukád itt hol van? Mondom, hogy ne itt van, és akkor Mariska, ugye át anyukámat Máriának hívták, Mariska, megengeded, aztán beszélnem kell veled. Figyelj, én aztán holnap van a meghallgatás a pályázatnak, a Toki és a te férjed a két pályázó. És megmondom neked őszintén, hogy mindenképpen a férjedet szeretném a zenekar élére, de ez el kellene jönni. Úgyhogy légy szíves, intézkedj, hogy a Sándor holnap megjön. Hát anyám intézkedett, hát meg is jelent az apu a meghallgatáson, és az Ádám Jenő professzor, aki akkor a rádiózenei életének a főnöke volt, ő az édesapámat választotta ki erre a pozícióra. Természetesen akkor már a zenekar teljesen felállt, mert a Zsiga bácsi azt lehet mondani, hogy az ország legjobb muzsikusait szedte akkor össze, 15-en vagy 16-an voltak. Ez egy olyan zenekar volt, hogy 51-ben alapult, és 52-ben megnyertek egy világversenyt, a Charles Cross Akadémia lemez nagydíját nyerték el Párizsba. Hát akkor képzeld el, hogy milyen zenekar lehetett.
Hát és azért mi munka volt abban, hát hogy az úgy meg is szólaljon.
Hát ez legendás, tehát mondhatni, hogy az All Stars zenészeket szedték össze, és
úgy csinálták, hogy aranycsapat.
Így az aranycsapat. Na akkor nevezzük meg, hogy kikre emlékszünk, illetve fel tudjuk-e sorolni a zenekari tagok nevét.
Hát nagyon nehéz, de megpróbálom.
Próbáljuk meg.
Hát az biztos, hogy a Kovács Gyula, Kacsani Károly, később Hankó Ferenc volt a brács és kontraszekció. A hegedűsök voltak a nagybátyám Lakatos Flóris, Olá Ernő, Köcög Lajos, és később azt hiszem, hogy még csatlakozott hozzájuk a Kálai Kisernőnek az apósa. És hirtelen nevét
Szabó nem tudom. Sándor.
Igen, igen. Nyilas István volt a csellista. Egy szampi becenévre hallgató nagybőgős volt. Később becsatlakozott a Losó Béla is, mint nagybőgős. A cimbalmosok voltak a Hosszú Jancs és a Lukács Pista bácsi. Klarnétosok három volt, a Burka, Sándor, a Fátyol József és a Vadász József, ő kis klarnétos volt. Azt hiszem, hogy akkor elmondtam mindenkit.
Hát akkor csak talán, sikerült. Csak sikerült.
Talán így a régi képen felidézze. Meg hát én bejártam ugye a próbákra, meg az élőadásokra.
Hogy emlékszik erre, Sanyi bácsi? Hát akkor még nagyon pici gyermek
hát,
volt.
De mi közel laktunk a rádióhoz, ugye a Mária
utcában. Hát a Mária utcában
átsétáltunk az apuval. Nekünk három élőadásuk volt naponta. Reggel a 7 órás volt a Egyfalu Nóta. Délbe volt a Jó ebédhez szól a nóta, és délután mindig közreműködtek valami daljátékba, vagy valami ilyesmibe, vagy vasárnaponként volt a nagyon híres műsor, a Kincses Kalendárium. Annak a szereplői voltak a Fónai Márta és a Tompapu Sándor, aki Tompapufinak becéztek, és ezek a műsorok, ezek mind élőbe mentek. Szóval most azt tudni kell, hogy 1951-ben egy olyan műsor politika volt, hogy Nócát és Csárdást a rádióban nem lehetett elműsorolni. Népdal lehetett a műsoron, és esetleg verbunkos. Hát a verbunkosok akkor érték az aranykorukat, hogy előkerültek az összes bihari, rózsavölgyi, lavotta,
csárpai.
És hát a Szibó bácsi meg elkezdett ugye komponálni. Szintén az, és akkor kezdett el komponálni a apunak a nagybátyja és a Tibor, aki nem csak egy kiváló primás volt, hanem nagyon jó zeneszerző is. Például komponált egy olyan triológiát a népi zenekarnak, hogy Fantázia cimbalomra, Klarnót rapszódia, és Fantázia hegedűre és népi zenekarra. Ez három ma, mióta is ezeket élőben muzsikálták, de olyan nehézségű fokú művek voltak, amik felértek egy, mondjuk egy klasszikus hegedű versenynek a igényével.
Abszolút, abszolút.
Az a megvalósítás. Én megmondom őszintén, hogy amikor Tibő bácsi felkért arra, hogy foglalkozzak a fantáziával, az az egyetlen egy mű nem került akkor valahogy rögzítésre, és hiába kérte az édesapámat, hogy vegye fel lemezre, az apu már azt mondta, hogy muzsikáltam annyit élő adás vesz, hogy már meg egy zenekar is kell, nem. Jó, akkor apu kim volt Bécsbe, és a Tibő bácsi engem rábeszélt. Én nekem egy évembe tellett, úgyhogy minden nap foglalkoztam vele, mire mertem jelentkezni arra, hogy rádiófelvételt csináljak belőle.
Kedves hallgatóink, itt a Dankó Rádióban most egy kicsit zenélünk. Hallgassuk műsorunk főszereplőjét, Déki Lakatos Sándort és Cigány zenekarát. továbbra is Dankó Extra című műsorunkat hallják. Déki Lakatos Sándor a vendégünk, a bal oldalamon ifjabb Sárközi Lajos foglal helyet, és az üvegfal mögött munkatársaink Dészabó Ágota és Gorzsás Gábor őrzik azt, hogy itt minden a legtökéletesebben haladjon. Arról még nem esett szó, hogy külföldön Lakatos Sándor a saját zenekarával akár, vagy a Magyar Rádió népi zenekarával, vagy talán egyéb formációkkal merre felé járt. Én úgy tudom, hogy New Yorkban, Amerikában, sőt, Moszkvában is muzsikált, hogy Sanyi bácsi, ha erről mesélne, illetve milyen volt ezt átélni gyerekként, ahogyan így utazgatott jobbról balra.
Hát akkor még szokatlan volt, hogy azért az apu hetekre eltűnik otthonról, de egy nagyon nagy turnét bonyolítottak le, ami Szovjetunió volt, ugye akkor Csehszlovákia és Lengyelország. Moszkvába Csajkovszki teremben léptek fel, és hát tiszteletből Hacsatúrján Karszáncot is műsorra tűzték, és akkor történt az, hogy valami obból kifolyólag a villany elment, korom sötétbe borult a nézőtér és a színpad, és az apu minden további nélkül végig muzsikálták a darabot, és utána a székre állva, tapsolva álltak a nézők ennek a produkciónak a megköszönésére. Egyébként ez egy nagyon komoly turné volt, és Vörös Sárika volt velük az énekes. Ha jól emlékszem, 53-54-ben lehetett. Aztán 1956-ban, amikor kitört a forradalom, azelőtt szeptember elején kapott egy meghívás Svédországba. Hát akkor már nem volt a Rádió Népi Zenekarnál, akkor 55 végén osztott fel, és akkor elkezdett a vendéglátóban muzsikálni, akkor már újra megnyitották az éttermeket. Először a Gundwell étteremben muzsikált, utána a New York kávéházba. Onnan átjött az Astoria szállodába. És ez a szerződés, ez akkor életben lépett volna, egészen pontosan november 1-től, de hát ugye abban vérzivaratlanos időbe nem lehetett csak úgy útlevelet kapni. Mindenesetre nem tudom, hogy az apu hova fordult, de azt úgy hallottam egy telefonbeszélgetés, akkor félfüllel, hogyha nem kapunk útlevet, akkor diszidálunk.
Az igen.
Nagy meglepetésre pár napon belül megérkezett a zenekarnak a komplet útlevél anyaga, és december 24-én szenteste indultak el Svédországba, Stockholmba. Ez volt az első nyugati útja egyébként. Ugye hát ami neki aztán a világhírnevet jelentette, az az 1958-as világkiállítás volt. Ugye ahol a királyi pár meglátogatta megnyitás előtt a világkiállítást egy nappal, és végigmentek az egész kiállítás területén, hát olyan masszív protokoll be volt állítva. Igen, ám csak, hogy elértek a magyar pavilonhoz, megtekintették, és mellette volt egy magyar étterem. És hát ugye az apuik elkezdtek muzsikálni, hogy a pavilonból kijött a királyi pár, és az étteremnek a főnöke meg, amikor látta azt, hogy ez nem volt a protokollban, hogy ott megállnak, hogy a királyi pár megállt az ajtóba. Rögtön berúgott a konyhára, és kihozott egy adag meggyes rétes, amit akkor készült el a személyzetnek, és letett a közeli asztalhoz, és kihúzta a két széket, és a királyi pár elindult. Leült, és majdnem egy fél órát töltöttek ott az apu musikát, ugye a fényképészek, újságírók millió felvétel készült róla, és másnap úgy jelent meg az újságban ez a bizonyos szlogen aztán, hogy Lakatos Sándor ott musikál ugye a királyi párnak, és fölötte, hogy Lakatos Sándor a prímások prímása, de a királyok prímása. És pár nap múlva, amikor már megnyílt a világkiállítás, és hosszú sorok álltak az emberek, hogy meghallgassák azt a cigány primás muzsikának, akiről a királyi család így nyilatkozott. A családnak a személyi titkára hozott egy ajándékot az édesapámnak, ami egy gyönyörű arany vaseron óra volt, egy különleges számlappal, amivel állítólag 50 készült összesen akkor a világon, és hátul ez volt belevésre, hogy primások primása, királyok primása.
Bocsánat, Sanyi bácsi, és esetleg megvan még ez az óra?
Természetesen én őrzöm. Sőt, úgy képzeld el, hogy az a gyűrű is megvan, amit még a császár adott a Biali Jánosnak. Egy gyönyörű fekete pecsétgyűrű, fekete onyxszal évszázadok óta a családban van.
Micsoda történelem ez.
Meg akartam már kérdezni sok mindenkitől, de szerintem most van itt az ideje, hogy azt tudjuk, hogy a Magyar Rádió népi zenekarának felvételei és a Lakatos Sándor vezetésével tényleg olyan ikonikus hanganyagok születtek, amiket a mai napig előszeretettel játszunk itt a rádióban. És ugye azt is tudjuk, hogy tényleg csak egy pár éven át működött maga ez az együttes. Hogy ennek mi volt az oka végül is, miért szüntették? Meg köze volt 56-hoz vajon?
Hát azt hiszem, hogy ma már ezt el lehet mondani. Legalábbis édesapámtól én is hallottam, hogy 1955-ben nagyon szigorúan felszólították őket, hogy lépjenek be a kommunista pártba. És mivel a zenekar erre nem volt hajlandó, így a zenekar megbízhatatlannak minősült a Magyar Rádió területén, és így hát eloszlatták a zenekart. Én úgy emlékszem, hogy ez volt Erdélyre az igazi ok. Az apu, mint a rádió népi zenekara, a parlamenti banketteket ők muzsikálták. És a Rákosi mondta neki, hogy hát Lakatos Erzsás, én adnák neked egy Kossuth díjat, pártag vagy te? És mondta az apu, hogy nem. És akkor azt mondta, hogy hát lépjél be, és akkor megkapod a Kossuth díjat. Az apu az, ahogy is hozta ezt a belépő nyilatkozatot, akkor már az én nagypapám itt volt Budapesten, mert akkor már elkezdett velem foglalkozni, és meglátta ezt a nyilatkozatot. És azt mondta, hogy mind a két kezed eltöröm az ujjaidat, hogyha így akarsz Kossuth díjat kapni, fiam, nem emlékszel rám meg az apósodra, hogy mi történt velünk. Ugyanis az történt, hogy a két nagyapám egy zenekarban muzsikált, na és ők a Spolaris kávéházban muzsikáltak. A Spolaris az egy komoly, nyilas, beállított szágú ember volt állítólag, és az egész személyzetet a tudtukon kívül beléptette a nyilas pártba. És akkor a szovjet csapatok bejöttek, hogy előkerült ez a jegyzék, hogy kik a nyilas párt tagjai. Hát az a két nagyapám rajta volt, úgyhogy rögtön internálták őket. Volt a nagypapának egy növendéke, akit Rontónak hívtak, az amerikai követségen teljesített szolgálatot, és egy héten kétszer eljött a nagypapához hegedűn órát venni. És hát jött a szokásos időbe, és hát a nagymama ott sír a konyhaasztalnál, és hát kérdezte, hogy hát mi van Ilénkém, hát azt mondja, hát a Flóris meg a Gusztit letartóztatták, nem szerepeltek a nyilas párt listáján. Rontó bácsa, hát ugye rögtön felkereste a tábort, az addigra már nagypapa már zenekart alapított ott abban a táborban, és hát ő kiszabadította, kihozta őket, hogy hát ez egy tévedés. És akkor azért mondta a nagypapa, hogy emlékezzél erre vissza, neked nem így kell, fiam, Kossuth díjat kapni. Na hát így aztán 54-ben, hát ő volt az első, hát akkoriban nagyon nagy dolog volt, hogy 54-ben Liszt-díjat kapott.
Bizony.
Ugye?
Na most, bocsánat, talán az első cigányprimás.
Az első cigányprimás volt, aki ez, hát a cigányprimás nem volt, csak népi zenekar vezető lehetett, de ő volt az első tényleg, aki ezt a Liszt-díjat megkapta a szakmába.
Éppen itt az ideje, hogy zenéljünk újra egy kicsit itt a Dankó Rádióban. Természetesen Lakatos Sándor és zenekara muzsikál. Hamarosan jövünk vissza érdekes történetekkel, Déki Lakatos Sándor karrierjével.
Hallgatóink, önök még mindig a Dankó Rádióban a Dankó Extra című műsorunkat hallhatják. Mai vendégünk Déki Lakatos Sándor, Liszt Ferenc díjas cigányprímás. Sanyi bácsi, legyen szíves arról mesélni, ön hogy került a szakmába?
Jó régre kell visszamennünk, ugye?
Mi ráérünk.
Jó, rendben van. Hát ha több részesre tervezitek a műsort, akkor nagyon szívesen elkezdek mesélni. Szóval a 8. általános osztálynak a befejezésénél a következő mondatot tette fel az édesapám, édesanyámnak, aki egyébként 8 éven keresztül azt sem tudta, hogy hova járok iskolába, vagy...
Miért?
Ez az édesanyámnak a dolga volt.
Értem.
Illetve általában
nem foglalkozott vele.
A roma családokban ez így volt, elfogadott dolog volt, hogy az asszonyoknak a dolga volt a család összetartása, és ebben az én édesanyám egy világbajnok volt. Apu mindig egyébként mondta, hogyha nem az édesanyádat szemben feleségül, akkor sosem kaptam volna Liszt-díjat. Hárman udvaroltak az édesanyámnak, a Járók, a Sanyi bácsi, a Boros Lajos bácsi és az édesapám. És
nem
anyám
rossz.
Azt mondta,
hogy az
azt mondta az édesanyám, hogy ahhoz megyek feleségül, komponáljatok nekem egy szerenádot, és én ahhoz megyek feleségül, amelyik a legjobban tetszik ma. Hát neki álltak komponálni, és mivel hát egy független valakit kellett felkérni, és nagyon jó barátságban voltak a ifjabb Magyar Imrével, hát az Imruskát kérték fel, hogy az anyunak muzsikálja el ezeket a szerenádokat. És hát az édesanyám azt választotta, amit az édesapám szerzett, és akkor jó összeveszettek anyám meg apám, akkor mindig azt mondta az apu, hogy kár volt ezt a szerenádat, fia, megkomponálni. Mert el is volt példa. Hát, szóval minden esetre így alakult, aztán a 8. után apám egy kérdést tett fel, gyerek meg bukott? Nem bukott meg, Sándor, elvégezte az általános. Jó, akkor már holnap tanuló nálam. Délután megtanított engem borotválkozni, ugyanis nagyon szép kis bajuszom volt, és hát azt mondta, hogy így nem lehet ugye bejönni muzsikálni, megtanított borotválkozni. 15 éves még nem voltam, amikor bekerültem az ő zenekarába, mint tanuló. Hát ez egy olyan nagy dolog volt, hát ami az egész életemre aztán tényleg kihatással volt, mert őt látni, hogy mit csinál, meg hogy csinálja, meg szóval az, az igazság, hogy a prímás mesterséget eltanulni a konyhában nem lehet. Ezt ott kell megtapasztalni, hogy egy idősebb muzsikus az mit csinál. Mikor belépsz egy étterembe, akkor a ruhatáros a legfontosabb pont, ahol kivel találkoznod kell. Viszont ott csapódik le minden, mert a vendég először a ruhatárosra találkozik szintén, és amikor elmegy, a ruhatáros hallja azt a kritikát, amit a vendég elmond arról az estéről. Primásnak nagyon jó kapcsolatot kell tartani a főszakáccsal. Ugye, mert nem mindegy, hogy a zenekar milyen vacsorát kap, mondjuk. Ugye? Aztán figyelni kell a vendégnek a mozgását, érkezését, távozását. Nem szabad vacsora közben tolakodni a vendéggel, addig szépen egy ilyen háttér dolgot kell szolgáltatni, aztán minden este eljön egy pillanat, amikor elcsendesedik az étterem, mert elfogy az étel, elfogy a beszélgetni való, akkor kell a zenekarnak valami olyat muzsikálni, hogy felhívja magára a figyelmet. Csopáig zene is van.
Uh-huh. Sanyi bácsi, esetleg egy olyan kérdésem van, hogy az édesapja ezeket magyarázta önnek, vagy elég volt, hogyha csak látta, hogy mit csinál?
Nem, bizonyos szempontból magyarázta is nekem ezeket a dolgokat. Például a zenekari tagoknak a megbecsülése, ami számára rettenetesen fontos volt, hogy a veled muzsikáló muzsikusok azok olyanok voltak neki, mint a saját családja lett volna. Sőt, az ő zenekarában volt olyan tag, a Kacsali Karcsi bácsi, aki engem még dajkált. Amikor az Asztóriába kerültem én be hozzá, mint tanuló, és akkor jött egy törzsvendége, és oda ment a törzsvendégnek muzsikálni, akkor, ha kérték a pacsirtát, akkor nekem úgy volt megbeszélve, hogy gyere oda, amikor csicsergés van, és akkor átadta nekem a csicsergést, és akkor befejeztük, akkor bemutatott a vendégnek, hogy a kisfiam, ugye? És akkor azt mondta, hogy figyelj meg, fiam, hogy a borravalót hogy adja oda neked a vendég. mindig a szemében nézel a vendégnek, nem azt nézed, hogy mit ad neked, Isten őriz. A szemében nézel a vendégnek, és szépen megköszönöd, és iparkodjál, fiam, mindig ugyanabban a zsebedbe tenni a pénzt, mert a zenekar figyel. És amikor visszamentél a fiam a cimbalomhoz, akkor a zsebedből úgy vedd ki a pénzt, hogy lehetőleg fordíts ki. És ha véletlenül a vendég nem ugyanabban a zsebedbe teszi a pénzt, vagy magától teszi be a zsebedbe, vagy a nadrág zsebedbe teszi véletlenül, akkor ott minden tűrítsék ki, fiam. És készpénzzel sosem menjél muzsikálni. Az, hogy az ember ki tud alakítani talán egy vendégkört, az a világ legnagyobb dolga.
Bizony.
Hát és az hosszú évek munkája.
Hát nagyon-nagyon hosszú évek. És nekem annyiban volt szerencsém, hogy 1967-ben, mikor oda kerültem az apu helyett a Mátyás pincébe, akkor én igazság szerint az Asztóriába muzsikáltam, csak annyi szerződése jött az apulak össze, hogy ez kitett majdnem egy évet. És első este, mikor mentem be muzsikálni, trollibusszal mentem be muzsikálni, pont összeakadtam a Bandi bácsival. És azt mondta, hogy ide figyelj, anyikám, hatalmas frázma vannak a pincére, hogy most mi lesz, hogy az apukád nincs ott. Figyelj ide, fiam, az első órát szánd rá a személyzetre, musikáljál nekik, mutasd meg, hogy hogy tudsz musikálni, hogy megnyugodjanak. Én tudom, hogy tudsz musikálni, hisz Bécsben az első Mátyás pincében együtt voltunk én. Hát akkor 16 éves lehettem, amikor Mátyás Vince napokat tudott tartani a Bandi bácsi Bécsbe, és a Pálfi kastélyba tudta berendezni ezt a magyar heteket. Igen ám, de az ottani étterem szövetség nem nagyon lelkesedett ezért a dologért, és tudták, hogy nem lehet sikeres a dolog, hogyha nem tud zenét vinni. Úgyhogy mindenki megkapta a munkavállalási engedést, csak a zenekar nem. Úgyhogy mi úgy mentünk ki, mint turisták akkor. Igen ám, de a rendőrség minden este megjelent a Pálfi kastélynak a lent a éttermébe, és kérte a zenekarnak a munkavállalási engedélyét. Csak a gróf lejött, és azt mondta, hogy uraim, ezek a muzsikusok az én vendégeim. És hogy szeretnek muzsikálni, arról nem tehetek. De önök foglaljanak helyet, és vacsorázzanak meg, érezzék jó magukat. És az így ment kérlek szépen 3 héten keresztül.
Nagyon elegánsan elintézte.
Így védte ki azt, hogy nekünk nem volt munkavállalási engedélyünk. Úgyhogy innen volt az, hogy a Bandi bácsi engem elfogadott, mint egy évre az édesapám helyett.
Hát a műfaj kedvelői, a magyar nóta és cigányzene szerelmesei már első pillanattól elfogadták Déki Lakatos Sándor muzsikáját, és a Dankó Rádió hallgatói is nagyon szeretik, úgyhogy hallgassuk Déki Lakatos Sándor prímást és zenekarát itt a Magyar Zene Rádiójában. Továbbra is Dankó Extra című műsorunkat hallják, vendégünk Déki Lakatos Sándor, cigányprímás. Felidéztünk már elég sok mindent, nemhogy 200 évre visszamenőleg, említettük a Magyar Rádió népi zenekarát is, a Mátyás Pince is említésre került, mondhatjuk is a nevét, mert hogy legnagyobb bánatunkra, sajnálatunkra a Mátyás Pince sem működik már.
Nagy lakat van rajta.
Nagy lakat van rajta, de nem Lakatos Sándor rakta rá. Sanyi bácsi ugye számos lemezen is közreműködött, és nagyon sok magyar nóta énekessel, opera énekessel is dolgozhatott együtt, akár lemezfelvételen, vagy a rádióban. És egy kicsit térjünk rá arra a világra, és azokra az előadó művészekre, akikre szívesen emlékszik vissza Sanyi bácsi. Mennyiben volt más akkor a magyar nóta világa, mint napjainkban?
A foglalkoztatás szempontjából volt teljesen más. És arról nem beszélve, hogy olyan minőségű énekeseink voltak akkor, ugye, mint Sorci Károly, vagy Vörös Sári, vagy Szalai László. Emlékszem, hogy nekem volt egy első nóta koncertem, amikor felkértek engem a kísérésre. 12 énekesem volt, ezt sose felejtem el. Mind a 12 énekestől elkértük a műsort, édesapámmal leültünk, megtanította nekem szinte 12 énekesnek, kívülről tudtam a műsorát. Mire oda kerültünk, hogy a pódiumra mentünk. Igen ám, csak a 12 énekesből legalább 11 nem azt énekelte, amit előre megbeszéltünk. Valamilyen nagy vizek gúlultak, gondolhatom, hogy gyakorlatilag kb. Másfél évig többet nem vállaltam ilyesmit. El kellett telni egy hosszú időnek, mire újra rá tudtak beszélni, de azt lehet mondani, hogy én rettenetesen élveztem a kísérést, Kovács Apollóniát, vagy a Vörös Sárjukát, egy élvezet volt őket kísérni, ugye? Felelősség is volt. Én mindig a zenekarommal úgy mentünk el egy ilyen felvételre, hogy mi annyira felkészültünk, hogy miattunk ne kelljen megállni. Én elmentem aztán nyugdíjban, 2,5 éven keresztül számolták a nyugdíjamat, mert összesen valami 5390 fellépést tudtam igazolni, még a koncertirodán keresztül, és én időben kimentettem ezeket az adatokat és papírokat, mielőtt megszűnt volna a koncertigazgatóság. Ha jól emlékszem, Ausztráliában azt hiszem 4 turnét csináltam.
Nem, semmi.
Akkor volt olyan, hogy Amerika, Kanada, ott 190 fellépésünk volt. De úgy, hogy egy turnén.
És ez mennyi idő alatt?
Kb. 2,5 hónap alatt. Talán most a 2000-es években a japán turnék, amik szenzációsak voltak. Érdekes módon, hogy ott nem cigányzenekarra voltunk, hanem zongora kísérettel. Voltunk ketten a fiammal, és egy citerással, aki a bécsi Citera Akadémiának volt az igazgatónője, ő jött még velünk. Bécsi szerenád, ez volt a koncertnek a címe. Most mit mond ez egy japán embernek?
És miket játszottak ott, Sanyi bácsi?
Minden. Játszottam Lalo Spanyol Színfel első tételt, vagy a Tibi bátyánknak a versenymű két hegedűre a Sanyikával, meg klasszikus műveket, Kreisler, Szaraszáte, és hát egyszerű magyar nom vagy véncigány. Hát ez a legnagyobb sikere annak volt, például a második rész avval kezdődött, hogy Hegedűs Valér volt velünk az zongora kísérő, aki egy kiváló muzsikus, meg ember is, meg minden. Ő a Liszt második rapszódiát zongorázta el, és hát nagy ováció volt ugye a mű befejezése után, és akkor visszaült, mintha ráadásképpen játszana valamit, bevezette a véncét. És én valahonnan a színház valamelyik pontjáról bejöttem, tehát nem a színpadon jelentem meg, hanem valóban lesétáltam, és nem...
Keresték, hogy honnan jön a hang.
Keresték, hogy hol. És én végig mentem a közönség között, és úgy muzsikáltam, és a legvégére kerültem csak fel a pódiumra. Ennek akkora sikere volt, nézték a kezemet, simogattak, hát ez egy élmény volt.
Hallgassunk meg egy remek nótacsokrot, vendégünk Déki Lakatos Sándor és cigányzenekara muzsikál. Magyar Zene Rádiójában, kedves hallgatóink, Dankó Extra című műsorunkban Déki Lakatos Sándor a vendégünk. Még egyszer köszönjük, hogy itt volt velünk, illetve hát itt van, és meséli ezeket a legendás történeteket, melyeket egy lexikonba kéne feljegyezni. Hát nem teszek rá nagy ígéretet, de azért nekem már fejemben az megfordult, hogyha úgy adja a jóisten, hogy én sok mindenkivel beszélhetek még így mikrofon előtt, akkor lehet, hogy egy 20-30 év múlva én írok egy könyvet, és ezek a gondolatok, történetek egészen biztosan benne lesznek, amelyeket Sanyi bácsi mesélt nekünk.
Megemlíthetem azt, hogy egy ilyen könyv megjelent a családról. Nem akarok reklámot csinálni neki, de sógornőm, aki a Szegedi Egyetemnek volt a pszichológiai tanszéknek a éveken keresztül a vezetője, és mi mindig egy családi ebéddel, vasárnaponként együtt ebéddel a család, ezeket a történetekből mindig meséltem. Aztán egyszer leültetett engem, kitett egy diktafont, és azt mondta, hogy na most, anyukám, ezeket a történeteket rögzítjük, és én egy könyv formájában ezt meg fogom írni. Hát így született a Így muzsikáltunk című könyv, a dr. Szokolszky Ágnes tollából. Azt lehet mondani, hogy nagyon nagy sikere volt a dolognak.
Na és aztán arról is kell beszélgessünk még ma, hogy az utódok és a jövő, és hogy aztán mi lesz később. De hát Déki Lakatos Sándor fia, ifjabb Déki Lakatos Sándor, akivel én is sokat dolgoztam együtt. Van egy kis Benyámin is, 2-3 évesen ült az ölembe, még egy bizonyos étteremben, és ott még nótázgattunk együtt. Hogy van a család, hogy van a fia Sanyi bácsinak, és hát az unokák?
Hát küzdelmes életet folytatnak, mind a muzsikus társadalomnak a legnagyobb része. Megélhetési problémák vannak, munkalehetőség egyre szűkebb és lehetetlenebb. Ahol muzsikálnak, ott sem az a élet van, mint amit valamikor mi megéltünk. Érdekes módon találkoztam olyan kollégával, aki arról panaszkodott, hogy kézed el, nótát meg csárdást nem enged a főnök muzsikálni. Hát mondom, és akkor mit muzsikálsz? Az ugye slágereket, meg ilyeneket. És mondom, a főnök úr azért az étlapon gulyáslevest és bableves, meg pörköltet, az ugye az árul, ugye? Akkor hogy lehet az, hogy no, hát neki nem kell nóta, azt mondta.
Megváltozott a világ sajnos.
Ajánljuk hát a főnök úrnak, hogy hallgassa a Dankó rádiót.
Ebben tökéletesen én mindig hallgatom a Dankó rádiót, amikor Budapestről Siófokra megyünk le a feleségemmel, mert az év nagyobbik részét lentöltjük Siófokon, és hát mindig örömmel hallom, hogy hát vannak ezek a ragyogó felvételek, ugye, meg hát az újak. Nagyon jó gárda van most, azt lehet mondani, hogy az utóbbi 10 vagy 15 évben már énekesek szempontjából, meg zenekarok is kiválóan muzsikálnak, akik kísérnek. Megvan egy olyan potenciál, ami nincs kihasználva.
Sanyi bácsi, hogyha jár nálam egy vendég, most ez esetben nálunk, én mindig meg szoktam kérdezni, hogy mi lenne az az üzenet, az a jó tanács, vagy útravaló, amit itt hagyna ennek a világnak.
Én azt mondom, hogy hallgassák nagy szeretettel a magyar nótát, és a magyar muzsikát, mert ennél szebb és jobb nincs a világon, véleményem szerint. Egyetlen egy olyan műfaj, amivel 5 percen belül meg lehet nevettetni, és meg lehet síratni egy embert.
Ez így van.
Egy olyan kultúra, ami pótolhatatlan, és hogy reméljük, hogy nem fog elveszni. Úgy érzem, hogy kezd a verbunkos muzsika elveszni, mert ez nem egy leírt műfaj. Ez csak apáról fiúra lehet továbbadni, és ha megszakad, mint ahogy nálunk sajnos sok évszázad után meg fog szakadni, mert a fiam után nincs, aki ezt tovább vigye, mert unokáim közül egyiket sem tanítottuk erre a szakmára, mert úgy éreztük, hogy nem szabad. És mint ahogy említette kedves Piacus a kis unokával, Benjamin, ugye, hát neki megvolt hozzá a tehetsége, de én úgy éreztem, hogy nem szabad.
Hát ez nem pont a legvidámabb és a legpozitívabb műsor befejezés, de az életünk része. Sajnos el kell, hogy fogadjuk azt, hogy változik a világ, mi is változunk vele együtt, és mindig bízunk és bízhatunk abban, hogy majd másnap, vagy majd egyszer jobb lesz, mint volt. Nagyon szépen köszönjük Déki Lakatos Sándornak, hogy itt járt nálunk, és hát, hogy részt vehettünk ebben a remek, felejthetetlen időutazásban.
Nagyon szépen köszönjük, azt hiszem, hogy boldogsághormonban úsztunk ebben az elmúlt egy órában, hallgatva ezeket a fantasztikus történeteket.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hát remélem, hogy nem untattam a hallgatóságot.
Nem biztos vagyok.
Pillanatig sem.
Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket D. Szabó Ágota és Gorzsás Gábor munkatársaink nevében is. Ha tehetik, akkor tartsanak velünk jövő héten, szombaton is, ugyanebben az időben várjuk Önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.